Isten forró szeretetével köszöntelek benneteket. Jól esett, nem? Tegnap reggel, amikor fölébredtünk, kinéztünk az ablakon, a kocsik tetején, itt Budaörsön lakunk a másik felén, a kocsik tetején volt hó, de az eső esett, úgyhogy ilyen kásás volt a történet, és ilyen elkeserítő volt, mert én nagyon szeretem a havat, ha már hideg van, akkor legyen szép. De arra gondoltunk, hogy biztos, hogyha magasabbra fölmegyünk, ott nagyon szép hó van. Úgyhogy fölmentünk Makkosmárjára, nem tudom hányan ismeritek azt a helyet. Ez Normafától nincs messze, úgy kicsit lejjebb van. Ez egy gyönyörű rét, meg van egy templom is. Úgyhogy ott egy más világ fogadott. Ilyen 20-30 centis szűz hó, úgyhogy hóembert építettünk, meg hófalat építettünk, szétdobáltuk egymást, és amikor Barninak már a hátán is hó volt, akkor hazamentünk. És az volt érdekes, hogy Makkosmárján van egy templom, egy katolikus templom, aminek nagyon szép a harangja, úgyhogy az is gyönyörű volt, ott a hóban játszottunk, és harangozott a harang, tiszta ilyen adventi hangulat volt, és bementünk a templomba megnézni. És egyrészt hadd mondjak egy biztatást, ott minden vasárnap 11:30-kor van mise, és soha nem fűtenek. Ott szerintem évek óta a hívők hada, öreg nénik, öreg bácsik így ülnek, mint ahogy ti. Tehát van, aki minden vasárnap ezt éli meg, és mégis oda járnak. Ami viszont érdekesebb volt, Emmával beszélgettünk, bement, és először anyával ment be, aztán én bementem megnézni. Jött ki, és mondta, hogy ott van a kis Jézus. Hát ez nem lepett meg. És elkezdtünk beszélgetni, hogy most hol van a kis Jézus. Hát mondta, hogy meghalt. És mondta, hogy jó, meghalt, de hol van most? Hát a kereszten. De hol van most? Annyiszor átbeszéltük már, kislányom. Nem, újra átbeszéltük, hogy nem maradt a kereszten, hanem a mennyben van. Úgyhogy érdekes, Emma mindegyiken mosolygott, tehát valószínűleg nem elte át az üzenet lényegét. De az is tetszett neki, hogy meghalt, az is tetszett, hogy a kereszten van, aztán még jobban vigyorgott, hogy a mennyben van. Jézus, ez az igazi örömhír, úgyhogy ha én tehetnék valamit ezért az országért, egy dolgot tennék, hogy lecserélném az összes keresztet az útszélen, olyan keresztre, amin nem a megfeszített Krisztus van, hanem egy üres keresztet raknék ki mindenhova, és ráírném ezt a szót. Evangélium. Ez nem egy szomorú hír. Nem állt meg ott kis Jézus, hogy keresztre feszítették. Az evangélium teljes, ezt múlt héten beszéltük, a teljes evangélium azt jelenti, hogy tökéletes életet élt, megfeszítették helyetted és helyettem meghalt, és feltámadt. Advent első vasárnapján itt Budaörsön örömhírt ünnepelünk, és a lányomnak is tegnap örömhírt hirdettem. Hála Istennek, ő egyelőre mindennek örül. Bármit mondunk neki. Isten őrizze meg ezt a jó tulajdonságát. Múlt héten beszéltünk arról, hogy Pál rengeteg módon jellemezte az ő evangéliumát. Sőt, volt az római levélben egy hely, ahol azt mondja, az én evangéliumom. Ennyire sajátjának érezte. És arról beszélgettünk múlt héten egy rövid emlékeztetővel, hogy amikor mi az evangéliumra gondolunk, sokszor egy kis füzetre gondolunk, amit osztogatunk. Vagy egy üzenetre gondolunk, amit elfogadtunk akkor, amikor megtértünk. Ugye sokszor bezárjuk oda vagy a megtérésünk elejére, vagy egy traktátusba, egy kis füzetbe, amikor evangelizálunk. De Pál, ahogy hirdette az ő evangéliumát, azt mondta, ez minden, ez az egész élet. Benne van a megigazulás, benne van a megszentelődés, és benne van a megdicsőülés. Nem áll meg ott az evangélium, az egész életünk evangélium. Mégis ma, amikor odaérkezünk, hogy itt van ez a nagy üzenet, egy teljes életüzenete, hogy lehet ezt átadni? Hogy lehet ezt a mindent, a megigazulást, mindent belepakolni egy 10 perces beszélgetésbe? Na jó, 15. Mit mondok el? Én arra gondoltam, hogy múlt héten, amikor az evangéliumnak a nagyságáról beszéltünk, ma szeretnék arról beszélni, abból kiindulva arról beszélni, hogyan lehet átadni az evangéliumot? Hogyan lehet elmondani ezt? Hogyan lehet megélni? És utána a jövő héten a sorozat harmadik részeként Zsolti fog arról beszélni, hogy milyen akadályokba ütközik az evangelizálás, az evangélium. akár bennünk, akár másokban. Megígértem neki, hogy nem próbálom elmagyarázni, hogy miről fog beszélni. Nagyon tetszett, amikor elmesélt, hogy már várom, ez lesz a harmadik rész. De ma arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet átadni az evangéliumot. Amikor arról beszélünk, erről a folyamatról, amit mi elneveztünk evangelizálásnak, akkor ebben vajon mi van benne? Hadd mutassak nektek egy ábrát, és ma ez, hadd mondjam azt, múlt héten sok igét néztünk, ma is fogunk nézni igéket, de ma egy ilyen praktikusabb beszélgetésben lesz részünk. Én erre gondolok, amikor arra gondolok, hogy az evangélium átadása hogy történik. Mindenképp Istentől jön. Nem én kezdek el evangelizálni. Nem belőlem fakad az evangélium. Ezt Isten már elkezdte. Én csak belelépek ebbe. Utána van maga az evangélium, amiről beszéltünk, tehát van ez az üzenet, amit a tanítványok, ti és én, mi, akik követjük Krisztust, magunkba fogadtunk, szavakkal, vagy különböző módszerekkel pedig elvisszük a világhoz, a célközönséghez. Ez az evangelizálás. Nagyon egyszerű. Egy üzenet Istentől a világnak. Az lenne szép, hogyha lenne időnk rá, hogy minden egyes részét megnéznénk, de nem fogjuk ezt tenni, mert nincs időnk rá. Én válogatni fogok. Először beszéljünk, nem lehet úgy, hogy nem beszélek Istenről. Úgyhogy röviden elmondom, hogy múlt héten, az utolsó igeversben megnéztük, hogy az evangélium az nem azért erős, mert én jól mondom el. Nem azért erős, mert én el tudom úgy magyarázni, ahogy senki más. 10 év gyakorlás után, meg 8 módszerrel. Alátámasztva, meg 25 olyan illusztrációt találtam, amitől nincs olyan pogány, amik nem esik hanyatt. Csúnya szóval mondva. Van olyan, akinek elmondom ezzel a történettel, van olyan, akinek elmesélem ugyanezzel a történettel, valaki így reagál, valaki úgy. Miért? Azért, mert nem megejtő szavakkal jön az evangélium, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyság. Ez az Isten az evangéliumban. Benne van, minden egyes alkalommal, amikor elmondjuk. Ő az, aki helyzeteket teremt, aki a szívekben munkálkodik. És nagyon élvezem úgy megélni a hetemet, erre biztatlak benneteket is, hogy figyelem, hogy Isten milyen helyzeteket hoz. Ahelyett, hogy azon görcsölnék, hogy nekem most ezt csinálni kell, és keresni kell egy lelket, aki meghallgat engem, inkább elkezdtem azt figyelni, hogy Istenem, ezen a héten mit teszel? Kinek a szívében dolgozol? Akár ma reggel itt. Hadd olvassak el egy kicsit hosszabb e-mailt, ezt ezen a héten kaptam az egyik kollégámtól, aki mostanit először az még talán nem tudja, hogy egy missziós társaságnál dolgozunk, tehát minden kollégám azon van, hogy az evangéliumot hirdessük. És ez egy olyan történet, ami nekem nagyon biztató volt arra, hogy Isten milyen helyzeteket kreált. Kicsit hosszabb lesz, dőjetek hátra, melegedjetek át, és hallgassátok meg ezt a történetet. Józsefről szól. József Bácsalmásról utazott Budapesten át Székesfehérvárra, ahol az Alba Kenyér főenergetikusa. Ő felügyeli a kazánokat. Tehát ő József. Aki írja az e-mailt, őt Zsengelér Istvánnak hívják, és az irodánkban dolgozik, és legtöbbször adminisztratív feladatokat végez. Úgyhogy István adminisztratív feladatokat végez, és óriási bizonyságot tett. Volt ilyen az apostolok cselekedetében is. Könyvet olvasott, megint Józsefről van szó, ellopták az övtáskáját, amit kényelemből a táskájába tett. A kelenföldi pályaudvaron a rendőrségre ment feljelentést tenni, tovább küldték a lakóhelye szerint illetékes őrsre, maga ma az 5. felkiáltással. Elindult az állomásról a síneken át a gazdagabb negyed felé. Végigment a Hunyadi Mátyás úton a sportpálya utáni kisbolttól a Zsurló utca felé. Sok házba becsöngetett. Jó napot kívánok, nagyon röstelem, de pénzt kell keresnem ma. Vonatjegyre 1500 forintot. Bármit elvállalok a kertben, a házban be sem megyek. Elhajtották 5-ször, rákiabáltak, lecigányozták, lezsidózták és nevekkel illették. A Hunyadi Zsurló sarkon feltűnt neki az emeletes ház. Becsöngetett. Ez a mi irodánk. Tehát mi tudtuk, hogy melyik házról ír az író. Kinéztem, megkérdeztem, miben segíthetek. Elmondta ugyanazt, sapkáját levéve, majd engedélyt kért, hogy felvegye. Körülnéztem, és arra gondoltam, ebben a hónapban egy hajléktalannak sem adtam semmit, a ház körül pedig lenne tennivaló, hát legyen. Másfél órát dolgozott a kertben, összeszedte a gazt, leveleket, dísztéglát kupacolta, zsákolta a szemetet, söpört. A végén megkérdezte, kezet moshat-e. Beengedtem, kezet mosott. Megkérdezte, milyen alapítvány vagyunk. Keresztény, mondtam. Édes Istenem, de jó, segített nekem Jézus, hát hogyan kerültem volna ide? Hisz Jézusban? Kérdeztem. Hát én római katolikus vagyok, de szoktam templomba járni. A plébánosunkkal is a minap beszélgettem dolgokról. Kimentünk a ház elé, kérdezte, hiszek-e? Odaadtam neki a pénzt, és az én történetem könyvecskémet. Ez itt a reklámhelye. 10 helyből 2 elkelt, 8-ra még lehet jelentkezni. Így kell használni. Odaadtam neki az én történetem könyvecskémet. Megmutattam, hogy az eleje rólam szól, meg a hitemről, a java pedig Jézusról. Megköszönte, zsebre tette, kérdéseket tett fel. Amikor a gonosz megkísértette Jézust, hogy neki adja az országokat, Isten megengedte volna, hogy ezt tényleg megtegye? Meg ilyeneket. Ekkor megint eszembe jutott, hogy ebben a hónapban, megint, hogy mit mondott Virgil és Dan, két kollégánk, ha nem tudod, hogy mit mondj, vedd elő a 4 pontot, ezt a kis füzetet, és olvasd fel, működik. Visszakértem az én történetemet, és megosztottam vele. Amikor az imádsághoz értünk, remegni kezdett a keze, és köszörülni kezdte a torkát. Elolvastuk együtt az imát, azt mondta, úgy érzi, ezt szívből el tudja most rögtön mondani, és megkérdezte, hát tényleg ennyi? Hangosan mondta el az imát, a Zsúrló utca 6 előtt, ma késő délelőtt. A felénél elkezdett sírni, a végére zokogott és remegett. Még beszélgettünk egy kicsit, hogyan tovább. Aztán elbúcsúztunk, szorongatta a kezemet, és boldogan rohant az állomás felé. Isten helyzeteket kreál. Néha mi megyünk ki és keressük a helyzeteket. Néha meg jön egy lélek, és 1500 forintot akar, és Krisztussal a szívében megy el. Jövő héten keressetek helyzeteket. Egész izgalmassá válik az evangelizálás. Egész izgalmassá válik az evangelizálás. Hadd emeljek most ki, mondtam, hogy szeretnék praktikus lenni ezen a héten. Az egész folyamatból az evangéliumot másodikként. Vajon, amikor erre gondolunk, és olyan nagy dologként beszéltünk róla a múlt héten, olyan teljes, mit adok át? Mi van abban a kis füzetben? De ha nincs nálam az én történetem füzet, mert a Laci nem győzött meg vasárnap, hogy ez egy jó eszköz. Nincs nálam semmi. Miről beszéljek? Egyszerűen, röviden. Mi az a néhány dolog? Én azt mondanám, hogy 4 dolognak mindenképp a tartalmában benne kell lennie, amikor elmondom az evangéliumot valaminek. 4 elem. Olyan furcsa így beszélni róla, mert mindegyik személy. Mindegyik egy valóság. Mégis beszéljünk így róla. 4 elem. Mindenképp beszélnem kell Istenről, mindenképp kell valamit mondanom az emberről, mindenképp kell beszéljek Krisztusról, és nincs evangélium hirdetés anélkül, hogy elmagyaráznám, hogy egy döntést kell hozni ezzel kapcsolatban. Én azt mondanám, ha ez szerepel benne, akkor a legfontosabb információt nagyon röviden, pár percben ezzel át tudom adni. Mit kell róluk elmondjak? Nagyon röviden. Én azt mondanám, hogy Istenről jó 2 dolgot mindenképp elmondani. Olyan Istenünk van, aki szent, tökéletes, hibátlan, bűntelen, kerek, egész, végtelen, mindenkit ismer, mindent ismer, mindenhol jelen van, szent és szerető. Az Isten szerető Isten. Nagyon sokszor, amikor diákokkal beszélgetek, megkérdezem, hogy milyennek képzeled el az Istent? Inkább egy haragos Istennek, aki lesújt, vagy inkább egy szerető Istennek, aki átölel? Melyikre tippeltek, hogy az emberek nagy része hova rakja az Istent? Legtöbben gyerekkorukból, vagy nagyszülőktől, én nem tudom honnan, vagy vallást nézve, egy haragvó Istent képzelnek el. ha egyáltalán elképzelnek. Szerető az Isten. Az emberről, amit el kell mondunk, egyetlen fontos dolog van, meg kell értsenek, az, hogy vétkeztünk. Az, hogy én nem vagyok szent. Én nem esem ebbe a kategóriába. Krisztusról én mindenképp az ige alapján, hogyha megnézitek bárhol, ahol az evangélium szerepel az igében, ez a három dolog mindig együtt szerepel Krisztusról. Bűntelen életet élt, a kereszten áldozati halált halt, és feltámadt. Ez az evangélium üzenete, és nincs teljes evangélium anélkül, hogy valaki megérteni, hogy az én részem az, hogy erre hittel reagálhatok. Nem lesz automatikusan senkihez. Hittel reagálnunk kell. Tudnátok most így csak fejből mondani egy ige verset, amelyikben benne van mind a négy. Ráadásul azt mondanám, hogy a szinte legismertebb ige vers, amit a gyerekeinknek általában először tanítunk meg. János 3.16. Mert úgy szerette Isten, már is benne van Isten, aki szerető Isten. A világot, téged és engem, a bűnös embert, hogy az egyszülött fiát adta, egyszülött, milyen bűntelen, az Isten származó, nem ember, Isten ember, az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, mert vétkezett, hanem evangélium, örömhír, örök élete legyen. Itt az evangélium. Ennyire röviden. Így össze lehet foglalni ezt a négyest. Néhány praktikus dolog. Én azt mondanám, hogy bármikor olyan helyzetet ad az Isten elétek, hogy elmondhatjátok valakinek az evangéliumot, vagy itt van közöttünk ma valaki, aki ma hallja először, akkor ne csak az én magyarázatomat hallja, hanem Isten igéjét hallja. Én minden magamnak is ezt ilyen kötelezőnek tartom, meg másnak is, aki elindul ezen a szolgálat útján, vagy éli ezt, azt mondom, hogy használjuk Isten igéjét. Isten igéje élő és ható. Az én beszédem okoskodás. De ha Isten igéjét adom át, az élő lesz és ható. Ezért én, hogyha jegyzeteltek vagy nem, akkor meghallgatjátok máskor. Én ezt a 10 ige verset írtam le. János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 10.10, Jézus mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Ő életet hozott. Nem pusztítani akar, szeret, életet akar adni. De ezt nem adhatja, Róma 3.23, mert mindenki vétkezett. Te is, én is, és hiával vagyunk az Isten dicsőségének. És ráadásul ennek a következménye a Róma 6.23-ban a bűn zsoldja, a bűn következménye a halál. Amíg valaki ezeket nem érti, meg nem fogja azt mondani, hogy nekem szükségem van Krisztusra. Addig nem fogja azt mondani. Akkor ezt megérti, ennek az elveszettségét, ennek a romlottságát, amilyen helyzetben vagyok, addig nem fog fölkiáltani. Róma 5.8. Isten annyira szeretett, hogy még amikor bűnösök voltunk, elküldte a fiát hozzánk. Benne van ebben az igében az ember bűnössége? Nem én szerettem előbb az Istent, ő már akkor szeretett, amikor bűnös voltam, és a saját fiát adta. Értem. Az 1 Korintus 15.3-6-at a múlt héten olvastuk el, mint az evangéliumnak a rövid összefoglalását, talán emlékeztek rá, amiben benne van, az, hogy Krisztus meghalt, de föl is támadt. Az evangéliumnak a két része, és a két bizonyíték, az egyik, hogy el lett temetve, a másik pedig a feltámadásra, szemtanúk látták. Látta Péter, látta 12, később több mint 500 testvér látta egyszerre. Mindenre bizonyíték van. Az Efezus 2.8, erről is beszéltünk a múlt héten, az evangélium ajándék, ingyen van felkínálva mindenkinek. Ezt is hirdetnünk kell, ez a döntés. Nekem csak annyi a részem, hogy elfogadjam. Efezus 2.8, mert kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. János 1.12, akik elfogadták, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekeivé legyenek. akik elfogadták, akik hoztak egy döntést. Jelenések 3:20, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja hangomat és kinyitja az ajtót. Bemegyek hozzá, és vele vacsorálok, vele leszek közösségbe, vele leszek örökké. Annyira örülök, hogy az édesanyám átolvasta ezeket. A Szentlélek mit végzett közben, az az ő dolga. De ha ezt a 10 igeverset megjegyzitek, vagy legalább a rövidebbeket, és ezt használjátok, óriási ereje lesz. Úgy, mint 1988-ban egy 18 éves fiú életében, akinek egy ábrán lerajzolták ezt az egészet. Ez az ábra kicsit sötét, és kicsit angolul van, de a Balatonparton találkozva Jay elő ezt mondta el nekem. Ott van a 4 pont Istenről, Isten kapcsolatot akar, ott van a bűn. Most nem fogom végigmondani, az elveszettség. Ott van Krisztus benne, és ott van az örök élet a végén. Nagyon egyszerűen, egy papírra lerajzolt, ez mai napig kint van az irodában, emlékeztet arra, hogy az Isten milyen egyszerűen meg tud szólítani. És látjátok, hogy végig használta Isten igéjét, ott le is írta nekem, hogy később ki tudja keresni, aztán elmagyarázta, hogy hogy kell kikeresni a Bibliában, mert az, hogy Róma 3:23, meg 6:23, egy 18 éves fiúnak a Balatonparton nem sok, mi ez, van foci meccs, valakit nagyon megvertek, vagy mit jelent ez a Róma, kikapott? Fogalmam sem volt, hogy mit jelent, úgyhogy elmagyarázta, hogy hogy lehet kikeresni ezeket az igéket később. Megvolt, ott volt nálam, tudtam olvasni. És nagyon jó volt, mert ezt vittem magammal, és utána ő elutazott Amerikába, én meg hetekig utána ezt az egy papírt forgattam, keresgéltem, jegyzeteltem magamnak, mindent leírtam, nagyon megfogott az Isten akkor engem. Azóta se eresztett el, jegyzeteltem, oldalakat írtam erről, kiírtam a verset, élveztem, hogy én ki tudok keresni egy igeverset. Hát mekkora teológus lettem én hirtelen. Aztán eljöttek más testvérek, és segítettek felismerni, hogy van még tér, ahol lehet növekedni, és nem tudok még mindent, de az alapüzenet ez. Ugyanezt egyre mélyebben lehet megérteni. Ugyanezt egyre mélyebben. Ez az evangélium. 4 dolog. Isten, aki szent és szerető, az ember, aki vétkezett, Krisztus, aki tökéletes életet élt, áldozott, halált, szenvedett a kereszten és föltámadt, és te meg én hittel elfogadhatjuk ezt az ajándékot, anélkül, hogy bármit tennénk érte, semmit nem kell tenni érte, csak egy hit általi döntéssel elfogadni, megváltónak és Úrnak. Ha megvan az üzenet, és ebben szerintem nagyon felkészülteknek kell lennünk, hogy ennyire egyszerűen el tudjuk mondani, hadd beszéljek egy másik részéről ennek a folyamatnak. Mindegyikről lehetnek, de én a szavakról szeretnék egy picit beszélni, és azoknak az erejéről, azoknak a fontosságáról. A római levélben, a 10. részben olvashatjuk azt, hogy szavak nélkül, ige hirdető nélkül az emberek nem tudják hallani. A hallás és a látás, majd látni fogjuk egy ige szakaszból, most alapvető ahhoz, hogy valaki tudjon dönteni. Ha nem látja meg Krisztust, az Istent, és nem hallja, ezeket Isten úgy döntött, hogy ezen keresztül történik az evangélium elfogadása, nem megy. Két dolgot hadd mondjak nektek. Az egyik, amire szerettem volna föl, annyi mindenről lehetne itt beszélni, nem akarok kommunikációs tréninget tartani, azt tartsa meg más jó pénzért, most beszéljünk Isten igéjéről. A történeteknek az ereje. Sokszor elfelejtjük, hogy mekkora ereje van egy történetnek. Jézus viszont folyamatosan történetekben beszélt. Ezért szeretem én nagyon a Bibliát. Tele van sztorikkal. Tehát lehet az ítélkezésről tanítani, ő pedig gerendákról és szálkákról beszélt. Mennyire más. A szem tisztaságáról úgy beszélt, hogy lámpásokról beszélt. A mennyre való tekintésről úgy beszélt, mint kincskeresésről, kincsgyűjtésről. Az aggódásnál madarakról beszélt, meg fűről. Az imádságnál ajtón való kopogásról beszélt. A szent életnél kapukról beszélt, meg keskeny, meg széles utakról. A jó cselekedetek ma számunkra olyan természetes, hogy gyümölcsnek hívjuk őket. Igaz? Ezt Jézus kezdte el. cselekedetek erről úgy beszélt, mint gyümölcsökről a fán. Milyen jó kép ez, nem? Az ige szerint való életről pedig úgy beszélt, mint házépítésről, amit lehet homokra, vagy lehet kősziklára. Mindenre volt egy kép. Miért jó egy kép, szerintetek? Mert ezek olyan dolgok, olyan lelki dolgok, amit én nem tudok fölfogni. Lehet egy elméleti értekezést tartani róla, de nem jön be. Viszont azt tudom, hogy milyen egy kősziklára épített ház. Azt ismerem. Jézus annyit csinált, hogy fogott valamit, amit ismerek, és ezáltal érthetővé, elfogadhatóvá, elképzelhetővé, megláthatóvá és hallhatóvá tette azt, ami nem meglátható sokszor, és nem meghallható. Ezért szeretem én nagyon a történeteket. Nagyon érdekes, a Máté 13. résznél egy kicsit hosszabban álljunk meg. Itt egy nagy evangelizációs beszélgetés zajlik a tömeg és Jézus között. És nagyon érdekes, hogy Jézus, az elején mindjárt úgy kezdődik, hogy azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján, olyan nagy sokasság gyűlt össze, körülötte, hogy be kellett ülni egy hajóba, az egész sokasság pedig a parton állt, és mindenki hallgatta. És ez egy olyan nap volt, amikor csak példázatokban tanított. Három példázat következik utána, a magvető, a búza és a konkoly, sőt négy, a mustármag és a kovász. Tehát csak példázatokat magyarázott el. A magvető példázata volt az első, sőt így írja le, sok mindent mondott nekik példázatokban. Íme a magvető kiment. Utána meg is magyarázta ezt, hogy miért tette ezt a tanítványoknak. Egy kicsit később azt olvasok a 13. Azért beszélt nekik példázatokban, mert látván nem látva, nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek. Amikor ezt olvastam és tanulmányoztam ezt a részt, rájöttem, hogy Jézusnál a példázatok nem csak kommunikációs eszközök voltak. Ugye minden kommunikációs tréningre elmentek, ott halljuk azt, hogy illusztráció az segít érzelmileg átélni az adott elméleti pontot. Jézusnál itt valami nagyon komoly lelki része volt. Tudjátok, miért a tanítványok sem értették meg az illusztrációt. Utána rákérdeznek, hogy mit jelent ez. Tehát nem azt jelenti, hogy sokkal könnyebb, nem csak azt jelenti, hogy sokkal könnyebb elfogadni, hanem ennek lelki jelentősége is van. Sőt, a végén, nagyon érdekes ez a rész, most nincs időnk mélyebben belemenni, 34. verset hadd olvassam el nektek. Itt azt mondta Jézus, mindezeket példázatokban mondta Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem mondott nekik. Nem csak, hogy példázatokat használt, semmit nem mondott el példázat nélkül. Hogy beteljesedjék a próféta mondása, példázatokra nyitom meg számat, feltárom mindazt, ami a világ teremtése óta rejtve van. És utána folytatta még további példázatokkal. Én gondolkoztam, hogy akkor mi lehet a szerepe. Mert utána fogja a tanítványokat, az is nagyon érdekes, hogy a hajón van, tehát érdekes az igét jobbra-balra nézni, a részletekben annyi minden van. A hajón állott a tömeg, aztán pár verse később azt olvasjuk, hogy a tanítványok oda mentek hozzá. Vagy itt volt az első vizenjárás, vagy azért látszik ez, hogy ez nem egy alkalmat ír, hanem rendszeresen jellemzője volt annak, amit Jézus csinált, és egy más alkalommal a tanítványok oda mentek hozzá, és magyarázd el ezt nekünk. Nem csak egyszer mondta ezt, tehát sokszor elmondta, egyszer írták le. Oda mentek hozzá, és megkérdezte, magyarázd el. És utána nekik elmagyarázták, és amikor elmagyarázta, értették. Ez volt a nagy különbség. Egyfajta szűrő volt a példázat. Tehát nem csak illusztráció, nem csak kommunikációs eszköz, egyfajta lelki eszköz is. Feltárni, hogy vajon mennyire érti, mennyire érdeklődik, hogy amikor lát egy példát, amit ismer, mennyire érdeklődik utána a lelki valóságra, ami mögötte van. Úgyhogy érdemes minden történetet megmagyarázni. Nektek vannak sztoriaitok, amikor az evangéliumot elmondjátok? Én amikor ezeket olvastam, és ezen gondolkoztam, láttam, Jézus így csinálja, én elkezdtem saját sztorikat gyűjteni. Olyanokat, amiket én éltem át. Hadd mondjam el az egyiket, jó, hogy egy kicsit felmelegedjünk, és a nagy elmélet közben lazítsunk. Az egyik legnehezebb dolog, amit én azon gondolkoztam, milyen nehéz átadnom azt, hogy Jézus helyettem halt meg, kifizette a váltságot. Nem tudom, én hogy elkezdtem állandóan ilyen nagy teológiai dolgokkal magyarázni, hogy ez itt helyettesítő áldozat, amikor a világ nagy bűne ránehezedett, az Isten haragja ránehezedett, és ő ezt elhordozt. És néztek nagy üveges szemekkel, hogy ez nagyon jó elmélet, de nem értem. Az elméletet átadtam, de nem értették. Egészen addig, amíg Keszthelyen voltunk, és ott ti már ismeritek ezt. Minden egyes alkalom, amikor az evangéliumot elmondom, mostában már ezt használom. Keszthelyen voltunk a gyerekeinkkel, minden nyáron ott vagyunk, és fociztak. Kitalálták a Balázs, meg a Renátó nevű barátja, hogy fociznak egyet. És azt tudni kell, hogy a keszthelyi kollégiumnak, képzeljétek el itt a fala, ilyen nagy üvegablakokat képzeljetek el, ami így vassal van csak összefogva. Ezek remek helyek arra, hogy kapuként használjuk. Ráadásul Renátónak volt az az ötlete, hogy megtréfálja, kicsik voltak, még nem tudták fölmérni, hogy a cselekedetnek van következménye. Még mindig várok egy jó illusztrációra, ezt el tudom nekik magyarázni, mert hiába mondom, hogy ezt csinálod, az lesz, nem érzik meg. Kitalálták, hogy úgy fognak focizni, hogy Renátó volt a kapus, és Balázs rúgta a labdát. És óriási viccnek tűnt, hogy amikor Balázs rúgta a labdát, akkor Renátó félreugrott, és hallotta a nép a csörömpölő hangot. Apa nem volt ott, apát értesítették, hogy itt pénztárcára menő történet tanúi voltak, úgyhogy jöttem oda, felmértük a kárt, 15 ezer forint volt a keszthelyi becsületes ára az üvegnek, és akkor leültünk Balázzsal. Hát ott ugye ilyenkor vannak érzések egy fiúban, rettegés, enyhe mosoly, hogy azért mekkora poén volt ez. Aztán apa megjön, akkor még nagyobb rettegés, hogy ebből mi lesz. Aztán volt ott sírás is. Nagyon beszélgettünk, nem üvöltöttem, nagy levegő, jó, úgyis ki fogom fizetni, akkor legalább a fiamat ne veszítsem el, és beszélgessünk. És nagyon jó beszélgetés kerekedett ki belőle. Mert láttam rajta, hogy egy idő után nagyon elkezdte bántani, hogy ő ilyet csinált. Nagyon megbánta. Olyannyira megbánta, hogy elsírta magát, és azt mondta, hogy apa, én ezt szeretném helyrehozni. Én ezt szeretném kifizetni. Most már kapok zseppénzt, én minden zseppénzemet odadom. Azért, hogy kifizethessem ezt az ablakot. És mondtam, hogy na itt már apa is könnyeivel küzdött, hogy igen, ez az én fiam, jó van. Anya jól nevelte. Meg én is valamit átadtunk neki. És mondtam, hogy Balázs, egy baj van, 500 forintod van. És mondta, hogy de apa, nincs több. Én odadom mindet. Mi lesz most? És akkor rájöttem, hogy Istenem, adtál egy helyzetet, hogy az evangéliumot elmagyarázzam a fiamnak. És azt mondta neki, hogy tudod, Balázs, tudod, mit fogunk csinálni? Azért, mert láttam, hogy megbántad. És azért, mert látom, hogy helyre akarod hozni. Apa kifizeti nem csak a 14.500 forintot, a 15.000 forintot ki fogom fizetni. Tartsd meg a zseppénzedet. És azt mondtam, figyelj Balázs, beszélgessünk erről. Ez az evangélium. Berúgtuk az ablakot. Nagyon megbántuk, de 500 forintunk van. Nem tudjuk kifizetni. Ezért Isten az Atya azt mondta, hogy a saját fiammal nem kiegészítem azt, amit van. Az egészet kifizetem helyetted. Egyrészt Balázs megértette az evangéliumot ott, másrészt ahányszor elmesélem, mennyire más ezt a történetet hallani, és egy kicsit átélni, hogy mit jelent, hogy Krisztus helyettem halt meg, és mindent kifizetett. Egy történetnek ereje van. Keressetek ilyen történeteket. Az Isten hoz ilyen történeteket. A vicc benne az, hogy megint ott voltunk, ez 2 éve volt, megint Keszthelyen voltunk, az egyik ebéd közben megint csörömpölt. Az ablaküveg, vagyis most egy szekrénynek az üveg ajtaja, ezúttal a Barni volt, és Enikővel tehát pont egy másik szobában volt a csörömpölés, de egyből sejtettük, hogy itt érintettek vagyunk. És egyből az jutott eszembe, hogy itt a lehetőség Barninak is elmondani az evangéliumot. Köszönöm Istenem! Érdekes, hogy Keszthelyen 15 000 forint minden üveg, mert ennek is erre is, vagy nem tudom, lehet, hogy az igazgató mindenre már 15 ezer forintot mond, de annyira rendes, mert tudjátok, az a szép benne, hogy egyszer nem kért el a pénzt. Mindig én mentem, na akkor kifizetem, majd ha az üveges jön, majd ha szere jön, egyszer nem kért el a pénzt. Úgyhogy ennyi volt az Istennek, hogy lehetőséget adjon egy történetre, lehetőséget adjon egyrészt a fiaim felé, másrészt mások felé. Mindig ezt használom, a történet ereje. A történet ereje. Aztán hadd mondjam el azt, hogy nagyon jó körülnézni, hogy milyen eszközöket lehet használni abban, hogy az evangéliumot elmondjuk. Jézus is használta a körülötte lévő eszközöket. Madarakat, füvet, fügefát, ami éppen ott volt. Ezt fogta, ezt tudod mi, látod, hogy mi, tudod, hogy működik. Nézd csak, ez az evangélium. Milyen eszközöket lehet használni? Lehet használni az én történetem füzetet. Nem azért promotálom, mert nekem ebből nyereségem van. Az egyetlen nyereségem belőle az, hogy ez a gyülekezet felkészültebb lehet az evangélium hirdetésére. Ragadjátok meg ezt a lehetőséget. Ilyen egyszerű eszköz. Aztán egy új eszköz, amit elkezdtünk használni, ez egy ilyen kis karkötő. Azon gondolkoztunk itt a diákokkal, hogy hogy lehetne állandóan hordani az evangéliumot. És lehetőséget adni, hogy hello, szevasz, hogy vagy? Nem akarsz kérdezni valamit? És akkor megkérdezik, hogy figyelj, ez mi, ilyet még nem láttam. De jó kérdés. Ez egy képlet. Nézzétek csak, azon gondolkoztunk, hogy ha négy dolog az evangélium, akkor rajzoljuk le. És mondjuk el röviden. Egy kör, egy X, egy pluszjel és egy egyenlőségjel. Az evangélium négy része. Isten tökéletes és végtelen. Nekem nincs vele kapcsolatom, mert berúgtam az ablakot. Ő adta a megoldást ezért, ő adta a fizetséget hozzá a képlethez, a saját fiában, de hogy ennek a képletnek mi lesz az eredménye, az a te döntéseden múlik. Az eredmény rajtad múlik, hogy hittel hogyan reagálsz erre. Ezt nagyjából 2 perc alatt el lehet mondani. Hogyha kell valakinek, van 2 karkötő, ingyen. Bármilyen, van eszközöd? Én újra és újra keresek újabb eszközöket. Sőt, van olyan eszközöm is, ami, ha nincs nálam karkötő, nincs nálam fénykép, nincs nálam semmi, nincs nálam füzet, akkor hogyan tudom valahogy elmondani az evangéliumot? És akkor így mutogatni szoktam. Azt majd külön szemináriumon szívesen elmondom, mert nem akartam felsorakozni, csak ma csak biztatni akartalak benneteket, hogy érdemes körülnézni és eszközöket gyűjteni. Mert ha az hajt, hogy ez egy örömhír, és át akarom adni, akkor nem kéne állandóan fejlesztenem azt, hogy hogy tudom átadni, dehogy nem. Annyi mindent fejlesztünk. Én fejlesztem a számítógépemet, fejlesztem a külsőmet, fejlesztem a lakásomat, mindent fejlesztünk, nagyon jó, tegyétek. Most jön az adventi időszak, és aztán lehet fejleszteni a lakást. Már én is félek tőle, hogy összes dobozt ki kell keresem, és dekorálni fogunk. Hogyan dekorálom az evangéliumot? Nem mintha a tartalmat változtatni kéne, de a formákon állandóan keresgélnünk kell. Állandóan keresgélnünk kell. Az utolsó dolog, amit szerettem volna ma elmondani nektek, ebből a folyamatból, ha visszatérünk rá, egy nagyon picit hadd beszéljek erről. A hallgatóságról, a közönségről. És röviden egy másik beszélgetésre szeretném fölhívni a figyelmeteket, ami szintén egy evangéliumról való beszélgetés volt. Ráadásul szerintem a legjobb helyzet, ez a gazdag ifjúnak a története. Hányszor van olyan, hogy valaki odarohan hozzám, ráadásul gazdag, mindene megvan. Ha ugye szoktuk így nézni, hogy hát neki biztos nincs szüksége az Istenre, mert jól van. Ú, neki azért nem tudjuk eldönteni. Megint. Már szemünk sincs ahhoz, hogy lássuk, hogy mi van az ember szívében. Egy gazdag ifjú, aki az akkori vallási vezetőknek volt az egyik tagja. Mindene megvolt. Hatással volt a társadalomra. Oda rohan Krisztushoz, és nem csak annyi mondta, hogy mondd már az üzenetet, amit itt hirdetsz másoknak, ugye mert szokták így, és leborult, és kérte, hogy mondd el, hogy mi hiányzik még ahhoz, hogy örök életem legyen. És egy nagyon érdekes beszélgetés zajlik, amiből szerintem nagyon sokat lehet tanulni arról, hogy hogyan lehet, és mire kell odafigyelni, amikor beszélgetek valakivel. Mire figyelek én oda, amikor veletek beszélgetek. Jézus elmondja neki, hogy mire van szükség, és utána megtalálja azt, neki könnyebb volt, nekünk egy kicsit tovább tart. Elmondja azt, hogy mi Egy fogyatkozás van benned. Egy akadály van a szívedben. És én megtaláltam. Add el a vanyadonat, add oda a szegényeknek. Gyere és kövess engem. És erre a döntés, az egyenlőséggel mi volt? A fiatalember szomorúan felállt, és elment. Amikor bárkivel beszélgetek az evangéliumban, annyi mindenről lehet beszélgetni. Én általában ezt szoktam csinálni, amit Jézus csinált. Próbálom megkeresni, hogy mi lehet az, az egy vagy két dolog, ahol ez a srác, lány, a szomszédaim, bárki talán elakadt, amit nehezen ereszt el. Létezik-e az Isten? Van, aki ezen akad. Nem tudom megmagyarázni magamnak, hogy létezik-e az Isten. Az Isten biztos nem szerető Isten, mert annyi szenvedés van a világban. Hogy lehet akkor ez? A Biblia nem megbízható, azt olyan régen írták. Meg különben is. Én nem vagyok olyan bűnös, mint amiről itt beszélsz. Jézus nem is létezett. Egyre többször hallom ezt. Jézus nem is létezett. Jézus csak egy ember volt. Ha létezett is, egy ember volt. Én még másban bízom. Én szerintem ti úgy mondjátok, hogy ez az egyetlen út, de szerintem azért létezik más út is. Arra a hegyre legalább 80 módon lehet följutni. Meg hát azért a keresztények sem mindig szentek. Akkor hogy van ez az üzenet? És még a listát sorolhatnánk, hogy mennyi minden volt bennem akkor ott 88-ban a Balatonpartján. Én a lányokról és a szexről kérdezősködtem. Elég nyíltan lehetett látni, hogy én hol vagyok elakadva. De hogy mi érdekelt? Hogy hogy van ez a hívő életben? Nekem ez volt a kérdés. Hogy most mindent föl kell adnom, és jön egy ilyen szürke, bezárt élet? Hány fiatal gondolkozik így? Az első reakció az lehet, hogy te jó ég, ezt mind tudnom kell ahhoz, hogy elmondjam. Nem, én azt mondanám, hogy valamilyen szinten biztos, hogy gondolkoztatok már itt, azért vagyunk itt. Tehát valamilyen válaszod van, ha nincs, akkor azt mondod, hogy nem tudom. De szívesen utána nézek neked jövő hétre. Én ezt szoktam mondani, elég sokszor. Ebben két jó dolog van. Az egyik, őszinte voltam, a második, még egyszer fogunk találkozni. És elindul egy kapcsolat, elindul egy beszélgetés. Beléptünk oda, ahol a másik tart. Úgyhogy nem kell ettől megijedni, meg hát, ha az Isten csinálja, akkor az Isten csinálja. És fogadni válaszokat, fogadni válaszokat. Istentől, az üzenet, rajtunk keresztül, történetek erejével, különböző eszközökkel eljut a világhoz. Ebben hívlak, és ezért csináljuk ezt a három hetet, hogy erre biztassunk benneteket. Ebben vegyünk részt, és nagy csodákat fogunk látni. Sokszor van az úgy, hogy beszélünk az evangelizálásról, és utána oda jönnek néhányan, és elmondják, hogy jó, itt fölbuzdítunk mindenkit, de mindenki hazamegy lelkiismeret furdalása, hogy most mit csináljon. És azt se tudjuk, hogy hogyan, csak azt tudja mindenki, hogy kéne csinálni. Na hát ezért van az, hogy utoljára 2007-ben csináltunk ilyen sorozatot, megnéztem, és akkor is volt egy képzés mellé rakva, most is. Csak szeretném felhívni, hogy figyelmetek, hogy volt az elején egy képzés, ami meg lesz videón, és a Kőszikla Tanítványi Iskola ezért indult el, hogy ezek ne menjenek el nyomtalanul, abban részt lehet újra venni, ha nem voltál ott. Valamint van még egy ötletünk, hogy hogyan lehetne gyülekezetként ezt csinálni. Úgyhogy erre meghívunk, hogyha felbuzdult a lelked, hogy szeretnéd kipróbálni, hogy hogyan lehet másokhoz oda menni, akkor gyertek. Az első dolog azért, hadd mondjam el azt, hogy egy nagyon fontos része az, hogy kezdjetek el imádkozni. Akár magatokért, hogyha még ez az üzenet ott áll a küszöbön, akár másokért, magunk körül. Nekem vannak rendszeresen a listámon emberek, akikért imádkozom, hogy szeret, és keresem a helyzetet, keresem a lehetőséget. Fejezzük be egy imádsággal. Drága Istenem, köszönöm, hogy ez az időszak, és nem csak ez az egész életünk, az örömhírnek az átadása, bemutatása, megélése szavakban és látható módon megjelenítése ott, ahol élünk. Ezt kérjük, hogy ebben a hidegben jelenítsd meg újra és újra nekünk is az evangéliumot, napról napra, mert erre hívtál, hogy ezt éljük. Isten, adj bátorságot, hogy lépjünk és ezt átadjuk másoknak. hogy ők is jövőre már máshogy ünnepelhessék ezt az ünnepet esetleg, mint idén. Amen.